betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a tartalomból. Azon talán ma már senki sem vitatkozik, hogy a Wilhelm Conrad Röntgen által felfedezett röntgensugarak forradalmasították a gyógyítást. Azonban mostanra már nem csak röntgen van, hanem számos más képalkotó megoldás is, amelyek hozzájárulnak a diagnózis megállapításához és a kezelés menetéhez is. Sokan azonban nem tudják, hogy miben és hogyan segít a radiológia, ahogyan sokan félnek azon eszközöktől, amelyek megtörténik a képalkotás. Ennek oka pedig a sugárzás. De vajon mekkora dózis éri ilyenkor az embereket, mennyire ártalmas ez, és valóban kell-e félni a röntgentől? Ezen kérdésekre is keressük a választ a mai medicinában. Témánk orvosi képalkotás a gyakorlatban és a mesterséges intelligencia korszakában. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Deák Gellért Gedeon, radiológus rezidens orvost, akinek köszönöm, hogy elfogadta a kívásunkat és eljött a medicinába. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
Szia, és én is üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mit csinál pontosan egy radiológus, hogyan lehetne meghatározni ezt a munkakört. Nagyon sok ember fejében szerintem az a kép él, hogy a radiológus képeket nézeget, nyilván nem fotókat, hanem röntgenképeket, de hogy távolról sem csak erről van szó.
Kezdenék akkor egyből egy ilyen személyes kis példával. Amikor bejuttam a radiológiára, az egyik ismerősöm úgy gratulált nekem, hogy gratulálok, most már akkor hivatalosan is átnézze az embereken. Én ezt igazából átformálnám egy kicsit, és nem átnézünk az embereken, hanem igazából belelátunk. Mi vagyunk azok, akik lássuk úgymond a titkait, amiket belül rejtegetnek önmagukban. A radiológus feladata, ahogy el is mondtad, nagyjából nem csak a röntgen nézegetésen áll, ahogy azt sokan gondolják, hanem ennél sokkal komplexebb más vizsgálatokat is végzünk. Az egésznek a lényege igazából az, hogy belelássunk az ember szervezetébe, esetleg valamilyen anatómiai változásokat, betegségeket, patológiákat találjunk, és ezeknek az okait próbáljuk felderíteni, főképp a diagnózis szempontjából, de ugyanakkor nem csak a diagnózis felállításában, hanem a betegség további utánkövetésében is nagy szerepet töltünk be. Ez akár egy daganatos megbetegedés esetén vizsgáljuk azt, hogy hogyan változik a tumornak a mérete, esetleg ad-e áttétet valahova, illetve milyen más szervi manifesztációi vannak még.
Mikor jut el egy átlag ember a radiológushoz, tehát mikor kell hozzátok fordulni, hogy ahogy fogalmaztál, tárjátok fel a belső titkokat?
Önmagában mindig a klinikai képet, illetve a radiológiai leletet azt párjában kell nézni, tehát egymástól nem elkülönítendő dolog. Általában épp ezért a szakorvosi ajánlással jönnek hozzánk a paciensek, vagy pedig családorvosi küldőpapír által. Ez az egyik módja annak, hogy elkerülhessenek hozzánk, mindig célzottan próbálunk keresni valami elváltozást, amire már klinikailag felmerül egy esetleges diagnózis vagy egy felvetés, és akkor ezt igazolja a radiológiai lelet.
Milyen eredményeket lehet levonni egy-egy radiológiai eredményből, tehát milyen következtetések jöhetnek ki azokból a belső titkokból, maradjunk ennél a metaforánál, amiket ti feltártok a munkátok során?
Részben próbálunk választ adni arra a kérdésre, arra a klinikai kérdésre, amit nekünk megfogalmaz egy adott küldőpapírban a szakorvos, vagy pedig családorvos. És mindezek mellett azonban nyilván rengeteg más dolgot is észrevehetünk, tehát nagyon gyakran előfordul az, hogy nem is gondoltak rá, mert esetleg még nem ad tünetet valamilyen betegség, ugyanakkor incidentálisan rájövünk arra, hogy ne itt van egy elváltozás, és akkor ezzel tüzetesebben foglalkozni kellene. Ilyenek lehetnek például akár a születési rendellenességek, amik már régebb óta esetleg ott voltak az embernek a szervezetében, de mondjuk ez idáig nem okoztak ezek panaszt, vagy akár, ahogy említettem az előbb is, daganatos elváltozások, de mondjuk akut történések, például trauma következtében is általában mindig egy radiológiai kép készül, legyen az a röntgen, akár CT vizsgálat, mert hogy ezek által könnyebben fel lehet mérni a betegség állapotát, és egy átfogó képet lehet kapni arról, hogy mi is zajlik igazából a szervezetben belülről.
Hogyha megvan az eredmény, akkor gondolom a radiológus tovább küldi az adott pácienst abba a szakirányba, ahol kezelni tudják. Hogy néz ki a folyamat, tehát a kép megalkotása és a képből készült következtetések levonása után?
Ez általában mindig úgy néz ki, ahogy előbb is említettem, visszatérnék szintén, hogy általában megfogalmazódik egy klinikai kérdés egy szakorvos által, ahonnan ugye a páciens elkerült hozzánk. És akkor mi ennek függvényében próbáljuk kiértékelni a leleteket, illetve ettől eltérő diagnózis esetén még továbbá leírjuk azokat is, amiket még észreveszünk. Majd ezt követően mindig a páciens szükséges, hogy visszamenjen a kezelő orvosához, mivel hogy ezeket mindig klinikai kontextusban kell korrelálni. Tehát önmagában sem a lelet nem mérvadó, sem pedig a klinikai tünetek, tehát ez mindig úgy kapunk egy átfogó képet, hogy ezt összesítetten tudjuk értelmezni. Nyilván mi leírjuk ebben a leletben azt, hogy mi az, amit mi látunk, mi az, ami valószínűleg ebből releváns klinikai szempontból. Ezek lehet, hogy sokszor a betegek számára teljesen érthetetlenek, ugye, mert hogy ez nyilván orvosi nyelven van megfogalmazva, de viszont egy klinikus, illetve egy radiológus között nagyon jó kell legyen a kommunikáció, hogy igazából egymásnak a munkáját ki tudják egészíteni, és egy csapatban tudjanak dolgozni.
Beszélgessünk egy kicsit a technikáról is. Mi a különbség a röntgen, a CT és az MRI között? Ugye ezek olyan kifejezések, amelyekkel gyakran találkozunk, és röntgenre lehet, hogy tényleg nagyon sok ember eljutott már csak akár egy gyermekkori kéztörés miatt, vagy végtagsérülés miatt, de hogy a CT és az MRI olyan kifejezések, amelyeket sokan hallanak, és meggyőződésem, hogy sokan nem tudják, hogy mik ezek, mik a különbségek.
Önmagában akkor kezdeném az elejétől, ahonnan az egész kialakult, ugye, mint nagyon jól elmondotta is, röntgen által lett felfedezve a röntgen, illetve a 19. század végétől kezdett teret kapni a képalkotásnak az eljárása, és ez követően folyamatosan fejlődött. Ugye az alap dolog, amiből kiindult, az a röntgen volt, ezzel nagyon jó egyedi képeket tudunk kapni bizonyos szervekről, mármint például a csontról, illetve a tüdőt szoktuk általában főként röntgennel vizsgálni. Tehát ugye ez egy ionizáló sugárzást használó képalkotási eljárás, amiben igazából röntgensugarak által próbálunk képet kinyerni. Az emberi szervezetet röntgensugárzás éri, illetve bizonyos szervek különböző mértékben nyelik el, illetve verik vissza ezeket a röntgensugarakat, és ennek úgymond az árnyéknak a leképződését lássuk mi a radiológia felvételen. Így most egyszerűsítve így tudnám megfogalmazni. Ezzel szemben a CT-t azt úgy kell elképzelni, hogy ez egy több röntgen képet úgymond egymásra helyez a számítógép, illetve a modern programok ezeket szumálják, összesítik, és akkor ennek következtében tudjuk úgymond lapozgatni különböző szeleteket a felvételeken, és akkor így jobban átláthatóak a szervek, illetve a szervrendszereknek az anatómiája. Illetve volt még ugye az MRI, ami egy abszolút másfajta technológián alapul, ez egy bizonyos mágneses teret hoz létre az adott környezetben, illetve rádióhullámokon keresztül a hidrogén ionoknak a gerjesztése valósul meg, és akkor ez képződik le a számítógépes programok segítségével.
Mikor melyik képalkotó megoldása a legalkalmasabb? Említetted, hogy a csontok, illetve a tüdő esetében a röntgen.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés amúgy, mert nagyon sok páciens jön hozzánk, hogy mondjuk ő nem szeretne akár röntgen vagy CT felvételt készítetni, mert mondjuk ez sugárzással jár, és akkor csináljunk inkább egy MR-t. Na márint ez most nem így kell igazából elképzelni, mert mindegyik eljárás az különböző dolgokra jó és használatos. Ugye a röntgen az általában inkább a csontok, törések, de például a tüdőnek is a vizsgálatára alkalmas, ezzel szemben a CT az főként mondjuk ilyen agyi történések esetleg, mivel hogy gyorsan el lehet végezni, és ez egy akut állapotnál nagyon fontos, hogy minél hamarabb meglegyen a kép alkotási vizsgálat, illetve az értelmezés, leletezés. De ugyanígy például politraumáknál is nagyon fontos a CT, mert esetlegesen külsőleg látszik mondjuk, hogy van egy elváltozás, de viszont belül az lehet, hogy teljesen más kép néz ki, és különböző szerveket is érinthet. Tehát, hogy itt a belső szerveknek a vizsgálatára is például nagyon használatos a CT. Az MR ezzel szemben pedig az agyi struktúrák, idegrendszer, gerincvelő, valamint különböző izmok és izületek, valamint inaknak a morfológiájának, valamint elváltozásainak az értelmezésére használatos.
Dr. Deák Gellért Gedeon rezidens radiológus orvossal beszélgetünk a mai medicinában, a témánk pedig, hogy mi is történik a radiológiai osztályon, illetve hogyan kapcsolódik a radiológia a mesterséges intelligenciához, mennyire veszélyezteti a technológia ezen orvosi szakágat, és erről utóbbiról is fogunk hamarosan beszélni, de először térjünk ki arra, hogy mennyire fontos, hogy fejlettek legyenek a különböző képalkotó eszközök, illetve a fejlettséget figyelembe véve, hogy áll a romániai a hazai egészségügy.
Szerintem az összes orvosi szakterületre nagyon fontos az, hogy hatékony és minél modernebb eszközökkel tudjunk dolgozni, de ez hatványozottan fontos a radiológiában, ugyanis itt elkezdve attól, hogy a különböző új eljárások megkönnyítették a diagnózisnak a felállítását, egész addig, hogy csökkent sugárdózissal dolgozunk most már, nem úgy, mint mondjuk 20-25 évvel ezelőtt esetleg, illetve maga önmagában nem csak a sugárdózis szempontjából, hanem a képalkotásra is hangsúlyt fektetnék olyan szempontból, hogy sokkal élesebbek a képek, illetve illetve fontos az, hogy minél apróbb struktúrákat is minél hamarabb már észre tudjunk venni, és önmagában ezért a technológia nagyban hozzájárul ahhoz, hogy most már akár AI-jal felpuhított képeket tudjunk értelmezni, tehát hogy sokkal jobban ki fogják nyerni a nyers információkat a képekből.
Itt említetted, hogy nagyon fontos az új technológia, és hogy van fejlődés, és ez tetten érhető nálunk Romániában is, de milyen új technológiák jelentek meg az utóbbi években a képalkotás területén, tehát mi az, ami egy előrelépést jelent, mi az, amit észrevesz egy páciens, hogy na igen, ez most gyorsabb volt, ez most könnyebb volt, ez most jobb képet adott ki, mint 10 évvel ezelőtt.
Önmagában páciens szempontjából talán onnan lehet esetleg észrevenni ezt a változást, hogy nyilván most már talán könnyebb bejutni akár egy ilyen vizsgálatra, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Ez nyilván abban is meglátszik, hogy most már gyorsabban dolgoznak a gépek, mint ezelőtt. Azon is, hogy könnyebb képeknek az egymásra tevődése, tehát hogy ezáltal könnyebben tudják majd kiértékelni a radiológusok, és itt megint kiemelném a mesterséges intelligenciát, mert nyilván ez most már egy megkerülhetetlen dolog. Nálunk még annyira nem, viszont talán nyugatabbra egyre inkább alkalmazzák ezt, hogy nem csak a mesterséges intelligencia értelmezését, de viszont maga a képalkotásban a finom hangolását is az végzi el sok helyen, illetve maga a deep learning a másik, ami hozzájárul ahhoz, hogy próbáljon radiológilag releváns eredményeket vagy javaslatokat adni a kiértékelők számára.
Tehát, hogyha jól veszem ki a szavaidból, akkor az AI segít abban, hogy az a kép, amely megalkotódik az eszközök által, annak jobb legyen a minősége, hogy akár a radiológus egy jobb, célzottabb következtetést tudjon levonni. Sőt, még a mesterséges intelligencia ajánlásokat is megfogalmaz, mutat az orvos számára, hogy hova érdemes nézni.
Pontosan.
Ugye sokan félnek, mind a mai napig például a röntgentől, és visszagondolok az én gyermekkoromra ezelőtt bő 10-15 évvel, amikor egy többszöri kéztörés után ugye lekerült a gipsz, és akkor az adott ortopéd orvos mondta, hogy hát akkor kéne még egy röntgent készíteni, hogy nehogy valami baj legyen, és akkor mondta az egyik rokonom, hogy jaj, de hogyha nem fáj a kezed, nem fáj a karod, akkor ne menj vissza, mert hát a sugárzás is ki tudja mi lesz. Nyilván a rokonság egy másik része, amelynek orvosi végzettsége van, az egyet legyintett, de akkor arra kérnélek, hogy mondd el, hogy mennyire veszélyes, vagy mennyire nem veszélyes a röntgenvizsgálat.
Igazából ez egy teljesen általános jelenség, amit most felvázoltál. Itt azt tudnám mondani, hogy amúgy a szervezetünk állandó jelleggel ki van téve különböző sugárzás típusoknak. Ez lehet akár kozmikus sugárzás, talajból jövő, építőanyagból jövő. Önmagában egy röntgen sugárzás azt úgy tudnám leírni egyszerűen, hogy az olyan, mintha egy több napos sugárzást kapna meg egyszerre az adott páciens. Ugyanakkor itt sok esetben felmerül az a páciensekben, hogy félünk esetleg egy röntgenvizsgálattól, viszont a repülőutazásnál senki sem gondolja meg azt, hogy most éppen azért nem megyek el egy tengeren túli utazásra, mert hogy sugárdózis fogok én most ezért kapni. És ott is ugyanúgy jelen van
a biztonsági kapukat mondod most.
Nem, tehát ugye a repülők azok jóval magasabban mennek, mint ahogy mi igazából meg vagyunk szokva ehhez. És ezáltal a kozmikus sugárzás sokkal erőteljesebben érződik egy repülőben, mint például az a talajon van nálunk. Így ugyanaz a hatás lép igazából fel, hogy az ember több napos sugárzást kap meg egyben egy hosszú repülőút, például egy tengeren túli repülőútnak a hatására, mint ugyanaz, hogy érvényes az a röntgenre is. Nyilván most a CT-nél ez még inkább nyilvánvalóbb, tehát ott még nagyobb a sugárterhelés, bár mint mondtam, hogy olyan, mint hogy a több röntgen csinálnánk meg egyszerre. Viszont itt mindig mérlegelni kell azt, hogy mi az a klinikai haszon, amiért csináljuk ezeket a vizsgálatokat, és mi a hátrány. És akkor ennek a pontos mérlegeléséből születik meg a végső döntés, hogy akkor ezt elvégezzük, vagy nem végezzük el, mert nyilván sokkal rosszabb az a páciensnek, hogyha mondjuk egy daganat az ismeretlenül marad és nincsen diagnosztizálva, mint az, hogyha most érte őt egy bizonyos sugárdózis.
De hogy ettől a sugárdózistól akkor nem kell tartani, tehát nem ettől leszünk rákos betegek.
Nyilván nem szabad túlzásba vinni ezt igazából, viszont sokan több káros hatása van annak, hogyha mondjuk nem végződik el megfelelő módon egy ilyen vizsgálat, mint hogyha mondjuk esetleg nem lenne diagnosztizálva a betegség. Meg nyilván amúgy a rákos betegeknél is ott hatványozottan igaz az, hogy több akár ilyen CT vizsgálatot szoktak végezni, és épp azért, hogy után tudják követni a betegséget, hogy az hova fejlődött és honnan indult, van javulás vagy nincs javulás, hogy terápiáson lehessen akkor beleszólni.
Mi az az eset, amikor több kárt okoz az, hogyha nem megyünk el egy radiológiai vizsgálatra, most legyen az röntgen vagy más képalkotó vizsgálat, mint hogyha elmennénk, itt említetted, hogy egy rossz eredmény, egy nem utána járt egészségügyi probléma sokkal nagyobb gondokat okozhat, mint egy röntgen, és hozzá hozzáteszem azt is, lehet, hogy kicsit durván fog hangzani, hogy azért ne essünk túlzásba, de hát hobbiból senki nem megy röntgen vizsgálatra.
Pontosan. Igazából azért nem tud menni, mert mehetnek, amúgy sok által van ilyen megkeresés, hogy akkor ő szeretne egy ilyet, mert akkor akarja tudni, hogy mi van belül. Mások pedig pont nem akarják tudni azt, hogy mi van belül. Ez egy ilyen mindig ilyen kis egymásnak ellentmondó dolog. De önmagában mindig ezt orvossal kell egyeztetni. Tehát senki se kérjen azért egy vizsgálatot, mert éppen úgy gondolja, hogy valami rossz dolog van. Minden betegségre önmagában elmondható az, hogy ha minél korábban diagnosztizáljuk, akkor annál nagyobb a lehetőség arra, hogy meggyógyuljon, és az, hogy minél hamarabb tudjon meggyógyulni. Igazából azáltal, hogyha mondjuk nem végzünk el időben egy javasolt radiológiai vizsgálatot, a diagnózis felállítását tudjuk ezzel késleltetni, ami meg önmagunknak lesz rossz, mert lehet, hogy egy adott ponton sikeres terápiával megszüntethető lett volna az adott betegség, viszont hogyha átmegyünk egy bizonyos határon, egy időkorláton már túllépünk, akkor már sajnos esetleg nem lehet segíteni rajta, vagy sokkal rosszabbak a kilátások.
Váltsunk témát, ugyanis a radiológiában nem egy alkalommal hallunk egy olyan kifejezést, hogy kontrasztanyag. Ez micsoda, és mikor kell használni?
Ugye már mondtuk, hogy önmagában a radiológiai vizsgálatokban lássuk a belső szerveket. No, de ugyanakkor különböző belső szerveknek hasonló struktúrájuk van, ugye denzitásokat nézünk mi a CT vizsgálat alatt például, és ott hasonló denzitással, sűrűséggel rendelkeznek különböző szervek. A kontrasztanyag adása által intravénásan kontrasztanyagot juttatunk be a páciens szervezetébe, és ez főleg segít nekünk elkülöníteni a különböző szervek kontűrjében, a vérellátásnak a meghatározásában, tehát meg tudjuk nézni, hogy megfelelően vérellátottak-e a szervek, illetve esetleg, hogyha van valahol mondjuk egy elakadás, akkor ott azon nyilván nem tud tovább jutni a kontrasztanyag, és akkor lássuk azt, hogy az a szerv vagy szervrendszer esetleg éhezik a tápanyagra. Mindemellett különböző daganatoknak az elkülönítésében is szerepet játszik a kontrasztanyag, mert egyesek halmozottan halmozzák, mások kevésbé, illetve az, hogy jó vagy rossz színvonalú daganatról beszélünk, ez megint egy fontos tényező, és ebben is nagy segítségünkre van. Ez a CT esetében jódalapú általában, jódalapú kontrasztanyag, illetve az MR-nél ott gadolinjót használunk. Ez azért egy fontos szempont, mert egy kontrasztanyagos CT vizsgálatnál mindig meg kell kérdezni a pácienst, hogy esetleg volt-e allergiás reakciója eddig, volt-e hasonló vizsgálaton, tehát hogy a jódra néhány páciens lehet allergiás, és akkor ezt fontos az anamnézisben előzőleg letisztázni, hogy nem-e volt már ilyen hasonló dolog. Ezzel szemben pedig a másik, hogy a kontrasztanyagos vizsgálatoknál ott nagyon fontos előzőleg megnézzük a vese funkciót, mert hogy nyilván kontrasztanyag is majd a vesén keresztül fog ürülni, és hajlamos a felhalmozódás, hogyha esetleg van egy vesebetegség.
Hogyha a betegség felismerés korai diagnózis oldaláról közelítjük meg a radiológiát, akkor mennyire tud ebben segíteni a korai felismerésben a radiológia eszköztára?
A radiológia eszköztárából főleg az ultrahangot emelném most jelen pillanatban ki, amiről talán eddig még nem esett szó, de az is a radiológia tárgyköréhez tartozik. Ultrahang vizsgálatot sem azért végzünk igazából, mert nincs egy klinikai gyanunk, de az ultrahang egy olyan talán könnyen elérhető vizsgálat, ami által jól láthassuk a belső szerveket, főleg a hasüregben, és káros hatás nélkül igazából tudjuk ezeket vizsgálni. Az ultrahanggal párhuzamosan itt kitérnék a mammográfiára, azért az ultrahang meg a mammográfiát emeltem ki, mert ez főleg a melldaganatnak a szűrésénél szokták alkalmazni előszeretettel. Ugye nagyon fontos a szűrővizsgálatok esetén, hogy ott nem azért szűrünk, mert mondjuk tudjuk, hogy van egy betegség, tehát hogy azért, hogy megelőzzük, igazából feltérképezzük időben rájöjjünk, amikor még kicsi a probléma, hogy azzal a terápiáson tudjunk beavatkozni. Ez itt általában javasolt, hogy 50 éves kortól kezdődve a nők azok elvégeznek egy mammográfiás vizsgálatot, illetve ezt kiegészítendő egy mellekográfiás vizsgálat is, ami nagy mértékben hozzájárul a helyes diagnózishoz, és más aspektusait vizsgálja meg az adott eltérésnek. Nyilván, hogyha mondjuk családban előfordult halmozottan egy daganatos megbetegedés, akkor érdemes hamarabb elkezdeni ezeket a szűrővizsgálatokat, mert akár genetikai háttere is lehet a megbetegedéseknek, és ezért az örökletes jelenvonása is vannak.
De gondolom, hogy ilyen helyzetben akár tud segíteni, eltérve a radiológiától, egy genetikai vizsgálat is. Most tudom, hogy ez nem a te szakterületed, de ez is egy segítséget, egy korai felismerést, egy megelőzést biztosíthat bizonyos esetekben.
Pontosan, ez is nagyon fontos, és ha jól tudom, akkor jelenleg ki is egészíti a kezelési sémát, ez, hogy egy páciensnek, akinek mondjuk volt egy melldaganata, akkor neki végeznek egy genetikai vizsgálatot is. Nyilván a jelenleg, akik most mondjuk 50 év körüli páciensek, azoknak, hogyha a szüleinél volt mondjuk egy esetlegesen egy ilyen probléma, akkor valószínű, abban az időben még nem volt erre lehetőség, vagy nem volt ilyen széles körben elérhető ezen vizsgálatok, tehát hogy ők jelenleg még nem biztos, hogy tudják azt, hogy volt nekük genetikai háttere is ennek, és akkor ezért érdemesebb, vagy érdemes számukra már korábbi időpontokban is jelentkezni hasonló vizsgálatokon.
Térjünk vissza az AI-ra, ugye volt már erről szó, említetted, hogy a mesterséges intelligencia tud abban segíteni az orvosnak, hogy a képalkotással megalkotott kép az jobb minőségű legyen, tehát az AI AI, a mesterséges intelligencia ezt szoftveresen feljavítja, illetve ajánlásokat is tud mutatni az orvosnak, hogy mire érdemes odafigyelni, mit érdemes megnézni. Mindezek fényében akkor mennyire vannak veszélyben a radiológusok a mesterséges intelligencia miatt?
Igen, ez egy örökös nagy dilemma, meg nagy kérdések. Erre azért nagyon nehéz válaszolni, mert jelen pillanatban nem csak a radiológia az, amit érint a mesterséges intelligencia, hanem körülbelül minden orvosi szakterület, illetve minden más szakterület is, ami az orvostudománytól független. Az, hogy nálunk talán azért is merül fel mindenkibe a kérdés, mert hogy nyilván ott legközelebb fejlődő technológiához az a radiológia áll ilyen szempontból, és akkor a technológia fejlődésével, az AI fejlődésével ez összefüggésben van. De én nem gondolom azt, hogy jelen pillanatban még biztos nem, de hogy az elkövetkező időben is esetleg veszélyeztetve lenne ez a szakma, mivel hogy minden diagnózis felállításánál, vagy minden ilyen lelet kiértékelésénél valaki kell vállalja felelősséget érte. És ugye ez a probléma a mesterséges intelligenciával, hogy nem áll a háttérben semmi, és ő önmagában nem hibáztatható semmiért, és ezért mindig kell valaki, aki feleljen érte. Nyilván nagy mértékben meg fog változni a radiológiának az értelmezése, vagy akár a leletlézésnek a menete, de az, hogy végül is egy orvostudományi döntésnek a meghozatalában mindenképp kell legyen valaki, aki szerepet vállal érte. És ezért úgy gondolom, hogy nem feltétlenül, mint a radiológia, mint szakág fog megszűnni, valószínűleg, hogy fokkal jobban fel fog minden gyorsulni. Sokkal kevesebb szakember lesz esetleg szükség, ez valószínűsíthető, viszont azok az emberek, azok a radiológusok, akik használják az AI-t, azok meg fognak maradni, és akik esetleg nem használják, akkor majd azok fognak esetleg lemorzsolódni. De mindenképp ez a lényeg, hogy tartani kell a tempót a fejlődéssel, de hogy ez még nagyon előre láthatatlan szerintem a jelen pillanatban.
Tehát, hogy az orvostudományban, a radiológiában akkor hatványozottan igaz az a mondás, hogy a folyamat végén ott kell legyen egy ember, aki vállalja a felelősséget, vagy aki, hogyha a szükség úgy hozza, megnyomja azt a bizonyos piros stop gombot, mert hogy a mesterséges intelligenciára bízni magunkat, a gyógyulásunkat, az egészségünket, vagy akár egyszerű példával élve egy gyár termelését nem szabad, mert annak rossz kimenetelei lehetnek. Ugye látjuk, hogy a mesterséges intelligencia hasonlóan a közösségi médiás oldalakhoz a felhasználók kedvében akar járni, meg lehet győzni őt valótlanságokról, illetve az is benne van a pakliban, hogy az AI biza-biza halucinál.
Pontosan ezt én is önmagamban próbáltam néha tesztelgetni, hogy miket is és hogyan is mond, de önmagában mindig arra próbál ő végül is válaszolni, amit te is gondolsz. Tehát, hogyha neked azt mondod, hogy valami fehér és igazából fekete, ő akkor addig fogja a szürkét egyre inkább sötétíteni, amíg végül is eljut arra, hogy valóban fekete, hogyha te ezt mondtad. Tehát nem mond neked ellent, hanem próbál valamiféleképpen alátámasztani.
És ez egy egyszerű dolognál, a fehér az fekete, vagy sem, vagy a 2 plusz 2 az 4 vagy 5, ezt egyszerű eldönteni átlagemberként, de amikor orvostudományi szakmai kérdések vannak, akkor egy-egy ilyen kedvben járás nagyon súlyos következményekkel járhat.
Pontosan, ez így igaz teljes mértékben.
Beszélgessünk arról is, hogy meglátásod szerint mi a legnehezebb része a radiológiának, most akár a mesterséges intelligencia árnyékában, akár az AI nélkül.
Önmagában a legnehezebb dolog szerintem az, hogy mindig ébernek kell lenni. Tehát sohasem kerülheti el semmi a figyelmedet. Amikor elvégeznek egy emberen egy ilyen hasonló képalkotó eljárást, akkor az ember úgymond az életét a kezedbe bízza valamilyen szinten, mert te vagy az, aki látod azt, hogy mi van bent. És ettől a ponttól kezdve valószínű, vagy jobb esetben igazából senki nem kérdőjelezi meg, hogy az, amit te leírtál, az valóban úgy van-e a képen is, mint ahogy azt te gondolod. És épp ezért ez a nehéz, hogy mindig tudjál figyelmesen odafigyelni minden adandó kis dologra. Az, hogyha valami apró milliméteres elváltozás látsz, azt te konkrétan tudd, hogy hova tedd, hogy esetleg ez egy valóban egy rendellenesség, vagy csak egy ilyen artefaktum, ami csak úgy véletlenül rátevődött a képre, és akkor mondjuk a technika miatt van. És pont ezért nagyon nehéz, hogy te esetleg egy hosszú ügyelet után, amikor valaki sürgősséggel megérkezik hozzád, akkor ne csak arra a konkrét dologra tudjál odafigyelni, amit tőled kérnek esetleg, hanem teljes mértékben tudd átvizsgálni, épp úgy, mint ahogy az ügyeletednek az elején, amikor még friss és éber vagy. Tehát, hogy teljesen ott tudjál lenni, teljes mértékben mindig.
Mennyire bíznak meg az emberek a radiológiában, a radiológusban, és kérdezem ezt azért, mert ugye láttuk a koronavírus járványban, különösen akkor, hogy egyre hangosabbak lettek azok, akik oltástagadók, akik orvostudomány szkeptikusak. A radiológia területén mi a helyzet? Ott a képeket elfogadják, vagy jobban elfogadják a páciensek?
Én úgy gondolom, hogy nálunk nem jellemző ez, hogy nem fogadnák el azt, amit mi látunk, vagy mi leírunk, mert nyilván azért ez egy kézzelfogható bizonyíték, amit mi kiadunk, tehát nem csak önmagában a kiértékelés, hanem esetleg egy röntgenvizsgálatnál kezükbe kapják a filmet is. Nyilván a CT vizsgálatnál, vagy MR-nél is a számítógépes CD-t, vagy amire leírjuk a programot, azt megkapják szintén. Nyilván ők nem tudják azt otthon megnyitani, mert különböző szoftverek szükségesek hozzá, de akármikor a klinikussal, szakorvossal átbeszélik, akkor szintén meg lehet nyitni ezt a CD-t, és akkor közösen egy másodvéleményt is lehet nyilván kapni tőlük. Szóval nem jellemző igazából az, hogy nem hinnik el, amit mi állítunk.
Romániában arról is sokszor hallunk, hogy orvoshiány van. Mennyire van ez jelen a radiológia területén, vagy mennyire vonzó a radiológia a fiatal orvosok számára? Te például miért választottad ezt a területet?
Önmagában nálunk a rezidens képzés az úgy folyik, hogy létezik egy nagy államilag összpontosított vizsga, amin egy bizonyos pontszámot elér a diák, és akkor ez alapján tud mondjuk választani egy képzés területet, egy rezidens képzést. Ilyen szempontból elmondható, hogy a radiológia már évek óta az egyik legnépszerűbb szakág, és ezt nagy szeretettel választják a diákok, tehát nagy pontszám kell ahhoz, hogy valaki el tudjon vinni egy ilyen helyet. Ennek nyilván több aspektusa is lehet, tehát akár ez a fejlődő technológia kicsit nyilván ez ilyen talán reál beállítottságúbb szakág a többihez képest is. Önmagában azok a helyek, amik meg vannak hirdetve a radiológia pozícióra, arról elmondott egységesen minden évben elfogynak és elviszik a diákok. Az, hogy én miért választottam a radiológiát, az megint egy érdekes része a dolognak. Engem mindig is a legkülönbözőbb szakterületek érdekeltek így a tanulmányaim során, ezért nagyon nehéz volt nekem eldöntenem, hogy mi is az, amit szeretnék végül választani, mert hogy választani kellett. Már liceumos koromban is mindig érdeklődtem a reáltudományok iránt, sok matematika, fizika versenyre jártam, ez nagyon érdekeltek, és akkor épp a radiológiában találtam meg ezt a hiszemet, ahol ötvözni tudtam igazából maga az orvostudomány iránti szeretetemet a fizikai, illetve reál dolgokkal. És akkor így esett végül a választásom a radiológiára, mert részben ezért, részben meg azért, hogy fejlődő szakág, valamint nagyon széles körű lehetőséget biztosít majd további specializálódásra, itt lehet például szó az intervencióról, ami például engem nagyon érdekelne, illetve egész a leletezésig, vagy pedig akár más mintavétel, stb. Területeken.
De ha jól értem, a radiológiában nincs meg annyira az emberi tényező, az emberi kapcsolat, mint ami megvan, teszem azt egy családorvos esetében.
Így van, sajnos ez egy hátránya, hogy sokszor mi nem találkozunk a páciensekkel, mert hogy ugye ez egyik teremben elvégzik mondjuk ezeket a vizsgálatokat, a másik pillanatban pedig mi ellenőrizzük ezeket, és akkor van, hogy amikor mi már odaig eljutunk, hogy kielemezzünk egy CT-t vagy más képalkotó vizsgálatot, addigra a páciensek már visszakerülnek az osztályra, és akkor mi igazából nem is tudunk találkozni velük. Ez sokszor nehéz, mert nekünk is megkönnyíti a dolgunkat, hogyha fel tudunk venni egy anamnézist megfelelően, vagy látnánk, hogy kívülről hogyan néz ki a páciens. Na de nyilván ez a hátránya, illetve mindenben előny hátrány, az mérlegelni kell.
Nem fognak hiányozni az emberek, ezért is tettem fel az imént a kérdést, a munkakörödben a konkrét emberi interakciók, társas kapcsolatok?
Én önmagában ezért is szeretnék majd idővel az intervenció felé specializálódni, mert ott már ténylegesen az van, hogy amit mi csinálunk, az konkrétan a beteg mellett van, tehát hogy aktívan részt veszünk igazából a betegnek az ellátásában, tehát akár gondolok ilyen agyi történésekre, tehát mondjuk a stroke-nak a kezelése, ez is az intervenció által valósul meg, ott meg tényleg lássuk azt, hogy amit csináltunk az a betegre, hogyan hat és milyen hatással van.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy meglátásod szerint milyen fejlesztésekre lenne szükség a radiológia területén Romániában, illetve mindent egy kalap alá véve az érdeklődést a szakág iránt, a mesterséges intelligencia térnyerését. Hogyan látod a radiológia jövőjét?
Az én véleményem az, hogy mindenképp kell tartani a lépést, akár a nyugati fejlődéssel, akár hozzánk közeli országokkal, nem szabad lemaradni, nem szabad kimaradni a versenyből. Nyilván, ahogy a mesterséges intelligencia egyre inkább teret hódít, nekünk is szükséges befektetnünk ezekbe a technológiákba, arra, hogy eljussanak hozzánk. Mert nem, hogy egy versenyhelyzet alakul ki igazából, de hogy a saját betegeink is megérdemlik ugyanazt a törődést, vagy ugyanazokat a technológiákat, mint akár ami jelen van mondjuk esetleg nyugaton. És épp ezért kell követni ezeket a trendeket, kell nézni, hogy hogyan alakul. Az nyilván látszik, hogy most már az egyetemi központok, illetve nagyobb városok azok jól el vannak igazából látva technológiával. Vidéken, nyilván kisebb városokban nem mindenki számára elérhetőek ezek a vizsgálatok, ezekért épp ezek összpontosulnak a nagyobb centrumokban, és akkor nyilván azok a páciensek is, hogy ide kerülnek, leterhelődik a rendszer. Esetleg talán ezen lehetne változtatni, hogy önmagában nagyobb befektetéseket, nagyobb beruházásokat véghez vinni, technológiák, vagy pedig akár a konkrét gépeknek a vásárlásában, ami lehetővé teszi a azt, hogy több és széles körben elérhető legyen képalkotó vizsgálatoknak a lehetősége.
Legyen akkor ez az Ársza Dr. Deák Gellért Gedeon radiológus rezidens orvos. Köszönöm, hogy itt voltál a Medicinában és válaszoltál a kérdésekre.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra,